Tehát Máté Evangélium a 25. rész, 14. verstől ízol Istennek a beszéde. Ezeket az égéket Jézus tanítja. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta a szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenben. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta. Oda vitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzám. Jól van, jó és hű szolgám. Ha kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. Ha kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérelhetetlen ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahonnan nem szórtál. Félelemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és reszt szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szóltam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mielőtt nagyon beleülnék a székbe, szeretnék valakitől egy 10 000-est, és egy másik valakitől egy 1 000-est kérni. Mindegy, hogy kiad nekem egy 10-est vagy egy 1 000-est. Akinek van egy 1 000-ese, egy 10-est megkaptam, meg egy 1 000-est is. Köszönöm szépen! Jó látható, hogy ez egy magyar Széchenyi István. Jól mondom? Szent István királyunk. Kaptam egy Istvánt, és kaptam egy Mátyást, igaz? Na hát ennek majd lesz jelentősége ma este folyamán. Nem lehet mindig köntösbe prédikálni, újabb dolgokat kell kitalálni, és ezt találtam ki. Na ide teszem, hogy lássátok, nehogy valami trükknek bizonyuljon ez a dolog. Jó? Ma esti üzenet nem a pénzről fog szólni, bár itt most pénzzel szeretnék valamit illusztrálni, mert azzal talán jobban megértjük. A felolvasott igében Jézusnak az egyik példázatát hallhattuk, ami az utolsó időkről szól. Nem vagyunk még adventben, nem is adventi témával készültem, mást kaptam az Istentől, ezt szeretném nektek átadni. Jézus előtte a 10 szűz példázatát mondja el, és így csatlakozik a felolvasott igény, hogy igen, hasonló a mennyek országa egy olyan embernek a vállalkozásához, aki elmegy külföldre, és hogyha Lukács 19-et mi kinyitjuk a Bibliánkban, akkor ott a 10 minának a példázatát olvashatjuk. Ugyan arról a dologról szól egyik és másik példázat is, ugyanaz az üzenete, csak Lukács más vonatkozás, más képet ad ennek az üzenetnek. Ott még benne van az is, amikor visszajön ez a gazdag ember, így a királyságot szerzett magának, és a többiek nem akarták, hogy ez az ember uralkodjon rajtuk. És akitől elvették a mínát, mert nem kamatoztatta, odaadták annak, akinek sok volt, és ő városok fölött uralkozhatott. Hát fejtsük meg a példázatnak a szereplőit. Ki is az a gazdag ember, aki királyságot megy el külföldre szerezni, vagy aki elmegy messzi országba? Kiről szólhat itt a példázat? Hát én úgy tudom, úgy gondolom, hogy Jézusról. Jézus az, aki itt volt a földön, és szolgákat szerzett magának, követőket, hívőket szerzett magának, de elment egy másik országba, hogy királyságot szerezzen. Ő most fent van a mennyben az Atya Isten jobbján, pont azért, hogy előkészítse számunkra a helyet, amikor megyünk a mennybe, ne egy olyan szobába érkezzünk be, hogy itt hol fogunk aludni örökkön-örökké, hol fogunk itt ülni, hol fogunk itt bármit is csinálni, hanem elő lesz készítve a mi helyünk. Valami kurvacsonát úgy kezdtük el, hogy úgy fejeztük be, hogy Zoli bácsi, mi van nekünk? Mi van a mennybe? Meg sokáig tetszett emlegetni. Van egy belépőnk, van egy jegyünk a mennybe. Igaz, amit ha felmutatunk, akkor beengednek bennünket. Van, aki azt mondja, hogy nekem elég, hogyha becsúszok a Nagyország kapuján, csak ott legyek. Jó nekem ott a küszöbön is. Nem akarok én városok fölött uralkodni. Nem akarok én az Isten királyi székébe beülve uralkodni. A 12-nek ezt ígéri az Úr Jézus. Megkérdezik, hogy Jézus, mi elhagytuk anyánkat, apánkat, a mi testvéreinket, a mi otthonunkat, mi lesz a mi jutalmunk? Ez egy jogos kérdés a tanítványok részéről. Jogos kérdés egy vállalkozó részéről, amikor befektetők megkeresik őt, és megkérdezik, hogy a befektetett összeg, ez a befektetett összeg, ez megtérül-e nekem? Lőrinc bácsi meg Laci bácsi jó fejek, ezért meg se kérdezték. Bíznak bennem, lehet, hogy nem kéne, nem tudom. Hát vagy bebukják ezt a pénzt, vagy nem. Most már lehet aggódni, igaz? De ha a vállalkozók lennének is, és nem az én barátaim, akkor megkérdezték volna, hogy de mire kell neked ez a 10.000 forint? Meg szeretném ezt forgatni. Hasznot akarok ebből termelni. És a másik kérdés az kell legyen, hogy mi lesz ebből az én hasznom, vagy milyen hozomány, milyen kamattal fogod ezt megforgatni. És ez egy normális közgazdasági kérdés. Az a közgazdász, aki enged pénzt befektetni egy olyan vállalkozásba, ami valószínű, hogy nem fog megtérülni, az nem jó közgazdász. Vagy arra azt mondjuk, hogy mafiózó, mert a pénzét mossa tisztára egy úgynevezett vállalkozásban. Tehát egy normális ember, aki vállalkozni akar és gyarapodni akar, az megnézi, hogy hova fekteti be a pénzét. Lehet, hogy jártunk úgy, hogy vásároltunk valamilyen portfóliót, és azt láttunk az újságban, a híradásban, hogy nem jól működik ez a befektetés. Nem fog nekünk annyit hozni, vagy elkezdtünk dolgozni egy munkahelyen, napi 8, 10, 12, 15 órát, és azt láttuk, hogy arányosan nem nő a fizetésünk. Hát akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy hol lehet ugyanennyi pénzért kevesebbet dolgozni, vagy ugyanennyi munkáért legalább többet keresni. Szoktunk ilyeneken gondolkodni? Nem baj, hogyha szoktunk, mert ez a normális. Mert azt nézzük, hogy amit adunk, abból nyerünk annyit vissza, amennyit legalább befektetünk. És Isten ugyanígy tekint a megteremtett emberekre. Azért lettünk teremtve, hogy műveljük és őrizzük azt a kertet, ahol Isten elhelyezte az embert. Az embernek nem kellett az a védelem, az a drága édenkert, ahol Isten elhelyezte őt, és elhitte a sátánnak, a kísértőnek a szavát, hogy valóban azt mondta az Isten. És a sátánnak a kísértése jól sikerült, mert Éva is és Ádám is elbukott a kísértésben. Pedig könnyebb lenne a munkánk, ma is kéne dolgozni, ha még az életben jönnénk, hogyha ott lennénk. Nem lenne annyi szenvedés, nem lenne nehézség. Isten tehát munkára teremtette az embert, és azokat az embereket, akiket megváltott drága fia Jézus vére árán, őket szolgálatra hívta el. Nincs olyan hívő ember, akit Isten megváltott az ő drága fia vérén, hogy munkanélkülként legyen. Isten országában nincsen munkanélküliség. Aki munkanélküliként éli meg a hívő életét, az úgy jár, mint az egy talentumos barátunk a példázatból, aki kitalál egy hamis teológiát, és a hamis teológiája által lesz elítélve. Hol halljuk Jézus szájából, tanításba azt, hogy Isten ott is akar aratni, ahova nem vetett? Hol van erre ige testvérek? Nincs. Mert ezt a mondatot nem a gazda mondja, hanem az ő rabszolgája. Az ő rabszolgára mondja, tudom, hogy te kérelhetetlen ember vagy. Igen, Isten néha nem értjük. Igen, Istennek vannak olyan döntései, amire annyit tudunk mondani, hogy hát Isten Isten. És lezárjuk ezt a témát. De Isten nem fog onnan aratni, ahol nem vetett volna. Isten azt mondja, az aratnivaló sok, és a munkás kevés. És azért kell neked is nekem imádkozni, hogy küldjön az Úr munkásokat ebbe az aratásba. Tehát nekünk az aratásba kell beállni, részt kell venni Isten szolgálatába, mert sok munka van és kevés a munkás. Tehát nekünk nem azon kell gondolkodni, hogy Isten hogyan fog majd aratni. Nem azon kell gondolkodni, hogy mikor tör be az ébredés az országunkba. Nem azon kell gondolkodni, hogy hogyan fog Isten elítélni egyes embereket, vagy hogyan fog Isten elítélni. Mert amíg ezen gondolkodunk és a munkát nem végezzük, akkor ott van ez a pénz a zsebünkben, csak éppen nem kamatozik. Éppen nem tölti be azt a célt, amiért a pénzt kinyomja a Magyar Nemzeti Bank. Azért kapunk pénzt, hogy tudjunk vele fizetni. Azért van pénzünk, hogy gazdálkodjunk vele. Nem azért, hogy otthon gyűjtsük ott a felső polcon, vagy nem kitapítázunk vele a fürdőszobát, hanem azért van pénzünk, hogy kereskedjünk vele, hogy éljünk abból, igaz? Fizetési eszköz. Ha így tekintünk a pénzünkre, akkor jól használjuk. Azt mondja az Isten igéje, hogy ha nem vagytok jók a hamis mammonon, tehát hogyha a pénzt nem tudjátok jól kezelni, Isten miért bízna rátok mennyei kincseket? Egy hívő embernek a pénz gazdálkodásán meg kell látszódjon, hogy Isten félő, vagy sodródik az állal. Nem azt akarom hirdetni, hogy aki hívő, annak gazdagnak kell lenni, mert ezt nem mondja sehol a Biblia. A Biblia azt mondja, és ezt Jézus szavából idézem, hogy aki a kicsin hű, arra többet fognak bízni. Ha valaki csak egy 1000-est adott, mert neki ennyi volt, vagy ennyi van most nála, akkor ez fog neki kamatozni. Most már úgy tudjuk, hogy visszaadom, mert elmondtam a pedig a plusz point, hogy kamatozni fog. Biztos, hát őt más nagyon bízik bennem. Neki az 1000-es fog kamatozni. A másik, aki a nagyobb pénzt tette az én zsebembe, annak a 10000-es fog kamatozni. Százalékot tanultatok már suliban? Százalék számítást? Én is ezt mondanám, hogy nem, de nem baj. Tehát a százalék számításnak ugye az a lényege, hogy valamennyiszer, amennyivel megszorozzuk, az annyit kapunk, hogyha nullát szorozzuk valamennyi százalékon, akkor az nulla lesz. Mert a nulla az mindent kiüt. De ha már egyet szorozzunk valamivel, vagy kettőt, vagy százat, vagy tízezret, vagy százezret, annak már lesz hozama. A Bibliából tudjuk és hisszük, hogy minden hívő ember kapott a Szentlélektől kegyelmi ajándékot. Ugye volt erről tanítási sorozat. Azt is tudjuk az igéből, hogy különböző kegyelmi ajándékokat kapunk. És különböző számú kegyelmi ajándékot kapunk. De egy biztos van neked. Egy ajándékot biztos van. Isten nem azt kéri tőlünk számon, hogy miért nem bírjuk azt a másik ajándékot, ami van a mi testvérünknek. Vagy miért nem érünk el olyan eredményeket a mi gyülekezetünkbe, mint a szomszéd városnak a gyülekezete. Isten nem kér rajtunk számon olyat, amit nem tudnánk megtenni, mert nincs hozzá képességünk. Lőrinc testvérnek az 1000-eséből, a dobott térben, a legdrágább ételemből meg tudnék vacsorálni, egy háromfogásos vacsorával? Meg a legdrágább egy libort meg tudnám belőle még venni? Nem biztos. Lehet, hogy próbáltuk azért mondásokban, hogy én nem próbáltam, azért kérdezem. Ez akkor nem oda megyek vacsorázni. De biztos van olyan hely Egerben, ahol egy 1000-esből meg lehet vacsorázni. Igaz? Többen bólogatnak, hogy van ilyen hely. De van olyan hely is, ahol 10000-es is kevés lenne. Igaz? Vagy tudnánk olyat rendelni, hogy kevés lenne. Nekünk nem azt az értelmet kell kinéznünk, amikor éhesek vagyunk, amit nem tudunk megfizetni, hanem azt, ami megelégít bennünket. Ha megtehetjük, hogy a drágább kajánlába megyünk, akkor tegyük meg. Ha nem tehetjük meg, éljük be azzal, amit van. Ha Isten nekünk egy talentumot adott, akkor egyen kell nekünk sáfálkodni. Ha kettőt, vagy ötöt, vagy százat adott, akkor azzal kell nekünk sáfálkodni. Egy talentum az 49 kiló ezüst. Az barátok összesség, szép is ajándék. Tehát 49 kiló ezüstrel már tudnánk mit kezdeni. Felakasztanánk a nyakunkba, azt nem mennénk sehol otthonról, mert annyi kilót nem bírunk el. Másképp mondom, és talán így jobban fogjuk érteni. 6000 dénár egyenlő egy talentum. Egy napi bér az ókorban egy dénár volt. 20 év jövedelme. Egy talentum. Ki az, aki dolgozik már 20 éve? Én 16 éve vagyok keresőn, majdnem megvan. Ki mennyit keresett, adja össze az elmúlt 20 évben. Hagyok időt számolni, mert ezek már lehet nagyobb számok. Ha azt egy összegben most meg tudnád szerezni, tudnál vele mit kezdeni? Elmegyünk a dobótérre. Csak azért is. És elköltjük. Meg holnap is elmegyünk, és akkor fél év alatt felérjük azt a 20 év győzelmet, igaz? Lehet így is gondolkodni. Lehet a hívő életeddel így is gondolkodni, hogy ha most lenne nekem 20 millió forintom, vagy lenne nekem 10 millió forintom, vagy lenne nekem 50 millió forintom egy összegben, nem tudom kinek mennyi volt az elmúlt 20 év jövedelme, akkor én tudnék abból valamit kezdeni. Na, ilyen vagy, amikor megtérsz. Van ilyen nagy összeg a pénztárcámban. Csak nem hiszed el. Csak nem kezded el használni. Csak nem kezded el befektetni, hanem mindenféle hamis teológia alapján ásra egy gödröt beleteszed, rárakod a földet, jól megtaposod, és azt mondod, hogy kemény az Isten, szigorú az Isten. Nézzük már meg, hogy Jézus mit mond arról, hogy hogy kell nekünk sáfárkodni. Máté 6:19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Ha te talentumodat nem használod, nem fekteted be, akkor azt el tudják lopni, el tudják azt orrozni előled. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Hogyha mi nem hanyagoljuk el a mi mennyei kincseinket, vagy a lelki ajándékainkat, hanem elkezdjük kockáztatni. Mert azzal, hogy én ide kiállok és elkezdek hozzátok beszélni, kockáztatok nagyon sok mindent. Többet, mint Laci bácsi meg Lőni testvére együtt. Az kemény 11 ezer forint. Azt kockáztatom azzal, hogy belesülök ebbe a beszédbe, és akkor itt 55 hónap rajtam röhögni. Kockáztatom azt, hogy ha butaságot mondok az igéből, mert rosszul értelmezek igéverseket, akkor félrevezetek embereket, akik nem néznek utána. Kockáztatom azt, hogy nem hallgat rám senki, hazamennek, és jövő héten ugyanebből kell prédikáljuk, és hogyha megmerem csinálni, akkor ilyen furcsán fogtok rám nézni, most miért ebből beszélem? A múlt héten ezt elmondtam. Hadd ne sorolj, mi minden kockáztatok. De hogyha egy valaki megfogadja az igének a tanítását, és elkezd szolgálni a kegyelmi ajándékai szerint, és elkezd azon gondolkodni, mit kaptam az Istentől, én mit tudok ezzel tenni, akkor Isten ezt meg fogja áldani. Aki befektet, aki vállalkozik, aki üzletel, az folyamatosan kockáztat. De csak azt tud ünnepelni, aki túlélte a harcot, túlélte a kereskedést, és győzött, és sikeres üzletet kötött. Mert aki elássa a pénzét, elássa a lehetőségeit, nem használja azt, amit Istentől kapott, az nyerni sem fog, győzni sem fog. Azt szokott győzni, aki versenyez, aki lebírkozza a másikat, aki legyőzi futásban a másikat. Azt tud nyerni, aki elnyerte a másik ember elől a hasznot. az a sikeres cég, az a sikeres vállalkozó. És igei igazság az, hogy akinek van, annak adatik. Mi annyit olvasunk az újságban, hogy a nagy multinacionális cég felvásárolta a kisebb multinacionális céget. Mert neki volt rá készpénze, neki volt rá hitelkerete. És te, akinek nincsen ehhez elég pénze, te akármennyire szeretnéd megvenni a Rákóczi, nem tudom, hány számot levő sárga színű épületet, mert hogy neked jobb ötleted van arra, hogy hogyan kell a barkásboltot üzemeltetni, nincs elég pénzed rá, és nem tudod megtenni. Azt tudja megtenni, akinek van. Nem ahhoz kell nekünk mérni magunkat, akik nem lehetünk, vagy éppen nem mi vagyunk. Nekünk saját magunkhoz kell mérni magunkat. Ez a gazdag ember nem marasztalja el a két talentumos szolgáját, hogy miért nem tizet csinált a kettőből. Hanem azt mondja, hogy jó van, jó is hűszolgál. Menj be a mennyországba, menj be a lakodalomba, és élvezd annak az örömeit, áldásod. Mert ahhoz képest, amennyit kapott, megduplázta azt. Aki a 10 talentumot adta vissza neki, nem azt mondta, hogy vannak olyan hívők, akik 20-at adnak vissza 5 talentumból. Hanem megdicséri, mert hozamot hozott. Nem akarok üzleti titkokat megkérdezni, hogy az Agria Balán évente hány százalékot teveszik, vagy Józsi, ahol te dolgozol, vagy Pista bácsi a ti vállalkozásotok, vagy itt a Eszterre nézek, vagy Ájvóra, vagy a ti cégeitek, mennyit fejlődnek évente. De ha 50%-os nyereségetek lenne, akkor megünnepelnétek azt? Meghívnátok a félvilág sajtót, hogy ma 2012-ben plusz 50%-kal zártuk az üzleti évünket. Ha 5%-ot nő az épi forgalmatok, én úgy gondolom, hogy már pezsgőbontás van év végén, igaz? És azt mondjátok, hogy a körülményekhez képest jók voltunk. Nem kellett csak 10 embert elküldeni. Vagy nem kellett éppen senkit elküldeni, és 0%-ot fejlődtünk. Mert ma ilyen évekhez állnak a vállalkozások. És rosszabbat az államok vagy önkormányzatok. De is az országában az ilyen vállalkozást nem szokták jutalmazni. Az a vállalkozás maradt fent ma a piacgazdaságban, aki tud növekedni, aki tud fejlődni. És az Isten országába az mehet be, aki hisz az Isten fiába, és aki engedelmeskedik az Isten igényének. A görögben a hinni, tehát aki hitetlen, vagy aki engedetlen, arra egy szó van. Mi magyarok csináltunk ebből két külön igét. Tehát az engedetlenség és a hitetlenség ugyanazt jelenti a görög szövegben. Valaki azért kárhozik el, mert nem hisz az Isten igéjébe, és azt mondja, hogy bolondság, és megbotránkozik Krisztusban. Elkárhozik. Valaki azt mondja, hogy én hiszek Jézusban, de hát most én adjak 1000 forintot, hogyha nekem 1000 forintom van az Úrnak. Én adjak 10 000 forintot, hogyha nekem 10 000 forintom van. Én adjak 100 000 forintot, hogyha nekem 100 000 forintom van. Mit mond Jézus? Mi a legnagyobb parancsolat? Szeretj az Urat az 1000 forintodból. Vagy egy dénáradból, vagy egy talentumodból. Mi van odaírva? Teljes szívedből, igaz? Teljes elméből, teljes erőből. Tehát Isten mindenünket kéri. Ha valaki egy dénár, vagy egy talentumos, vagy 2, vagy 5, vagy 10, akkor annyit kéri. És én úgy gondolom, hogy ha oda tesszük azt, amik van, akkor azt meg tudjuk forgatni. Mert Isten az megáldja. Megáldja a mi odaszállásunkat, megáldja a mi felajánlásainkat, megáldotta ennek a háznak a visszafizetését. Többen tettek felajánlást. Ki az, aki közben ilyen halt? Nincs itt, tudom, nem tudja elmondani, de kiről tudunk, aki ilyen halt? Na, kiről tudunk? Senkiről. Működik ez az ige? Bemutathatom, hogy működik? Hát nem vagyok olyan jó fej, mint az úr. Törvényszerűen egy 1000-est adott, én 10% kamatot fizetek rá. Áldjon meg az úr. De ezt fogadjátok el? Nekem meg 10%-ot fizetek, úgyhogy áldjon meg az úr. Úgyhogy ez így rendben van. Jövő héten nem lesz ilyen akció. Van egy kedvenc Mátyás király mesém, ha már 1000-es szóba jött, egyszer volt Budán kutyavásár, többé nem lesz. Csak az üzenet kedvéért akartam ezt bemutatni, hogy Isten nem 10%-hoz ad nekünk, hanem az örök életet. Isten nem úgy tud bennünket megjutalmazni, ahogy én tudom az én embertársamat megjutalmazni az ő hitükért, az ő engedelmességükért. Sokan hallották a felhívást. Kevesen adtak, volt, aki lemaradt, mert esetleg hátrébült, vagy kintmaradt a kocsiba a pénztárcájában, nem tudom, vagy bankkártyával akart fizetni, az amely nem készültem. De jó lehetőségeket mindig ki kell használni. Azt mondja az Efézusban az ige, hogy az alkalmas időt ragadjátok meg. Ott a hitetlen emberek felé való szolgálatról beszél Pál apostol. Valaki nem tudta megragadni ezt az alkalmat, mert láttam, hogy valaki sokáig kereste a pénztárcájában a pénzt. Valaki annyira hátult, hogy mire előre jutott a pénze, már én elfogadtam itt előülőktől. Ti lekéstetek erről. Maybe next time. De mondtam, hogy nem lesz, úgyhogy ebbe kell reménykedni. Isten országában is vannak olyan visszanemtérő alkalmak, amit nem lehet depótolni. A halott osztálytársadnak, aki már meghalt, nem tudtok elmondani az evangéliumot, igaz? Mert őt eltemettétek. Aki agybeteg lett, és nem tud már gondolkodni, azon már nem tudunk beszélgetni arról, hogy légy szíves, bocsássál meg nekem, mert megbántottalak, igaz? Meg kómában van. Vagy szellemi fogyatékos, és nem lehet vele egyszerűen beszélni. Ezek tiszta nem térő alkalmak. Ha másképp szólt volna az ige, és én ezeket a pénzeket zsebre várom, és úgy mondok áment, akkor az lehetne az üzenet, hogy a pénzt azt vissza lehet keresni. A pénzt azt újból meg lehet termelni. De amikor lezárul a kegyelmi időszak az én életemben, vagy globálisan az egész emberiség életében, akkor nincs az a tisztító tűz, nincs az a purgatórium, nincs az az ima, nincs az a mise, nincs az a bármi, ami ezeket az elmulasztott alkalmakat be tudná pótolni. Mondok egy másik példát, ez valóság. Egy velem egy idős fiú, aki egy olyan tehetséggel született, hogy jól tud zenélni, abszolút hallása van, tehát bármilyen dallamot hall, ő azt rögtön vissza tudja játszani, hibátlanul, akár több hét távlatából is, tehát ilyen memóriája is párosult ez a tehetséghez. A szülei beiratták hegedülni, az egy ilyen nagyon egyszerű hangszer, tehát nem olyan, mint a billentyű, hogy megvannak a hangok, hogy mit kell lenyomni, hanem hallás után kell lefogni a hangokat. És ő hatodikos volt, amikor vége van a hegedű iskolának, de már a tanári zenekarba játszott. Egy budapesti zenekarba. És bejárta a Dél-Európát, Észak-Európát, Közép-Európát, belepostolt egy kicsit Ázsiába is. Amikor azt mondta, hogy neki nem kell ez a művész élet, ő nem fog mások örömére hegedülni, ő elmegy és szerencsét próbál. Nem ez volt a probléma, hogy elment gipszkartonosnak, vagy elment, nem tudom, miket dolgozni, hanem az volt a baj, hogy elhagyta az urat. Ő egy megtért, bemerített testvérünk volt. Amikor ő megszakította Istennel a kapcsolatát, és elkezdett lázadni az Istennel szemben, hogy az Úr miért vette el azt a nőt az életéből, akiből le akart feküdni házasság előtt, és a lány azt mondta, hogy én nem fekszek le veled házasság előtt, Haragudott az Istenre, hogy a barát miért szakított vele. Haragudott arra, hogy elváltak a szülei. Haragudott azért, mert a gyülekezetben látott problémákat, látott bűnöket, és felháborodott azon, hogy hát én mindenki járok egy olyan gyülekezetbe, ahol olyan emberek vannak, akik problémásak. És egy ilyen lázadás beindult az ő életébe, és elkezdte az ő tehetségét mellőzni. Többet nem ment szolgálni, különböző egyházi zenekarokba is játszott, meg egyénileg is fellépett gyülekezetekbe is szolgált az ő zenéjével. Elment idős emberekhez, megkérdezte, hogy mi a kedvenc hithangos éneked. A testvérünk elmondta, eljátszotta neki születésnapi köszöntésképpen. Ez milyen szolgálatai voltak. És amikor ez a lázadás beindult az életébe, és rájött arra, hogy ő a tanári zenekarról sokkal könnyebben kereste meg azt a 100.000 forintot a 90-es évek végén, 15-6 évesen, azért azt gondoljuk végig, hogy nem rossz pénz. Ő inkább elmegy kőműves mellé pakolni. Ott is keresett annyit. Pesten mondom, Budapesten vagyunk. Csak rájött arra, hogy ez nem az ő világa, nem az ő élete. És kiment Bécsbe az első vonattal, kitette a bőröndöt, kitette, hogy 1 euró, vagy nem tudom, meg mi volt a tarifa, és elkezdett volna játszani, csak valahogy nem mozogtak az ujjai. Valahogy nem jöttek a dallamok. És mondja nekem, hogy Dani, tudom, hogy rossz úton vagyok, bár nem akarok megtérni, szörnyű ilyet hallani. És képzeld el, Isten elvette a tehetségemet. Itt van a hegedűm, egy 500 000 forint értékű hegedűje van, Olaszországból vette, neki az anyja meg az apja, és nem tudok rajta játszani. Mondom, Áron, ne hülyéskedjél már, kitettem neki egy kottát, ez játsz be. Elkezdte húzni, hát mondom, ez reszelés. Hát ilyen töcsémén csináltak, mikor elkezdték a hegedű tanulást. Azt mondja, látod, nem megy. És ő egy olyan precíz ember, hogy nem tűri a hamis hangokat, nem tűri, amikor valami nem precíz. És mondom, Áron, térje meg, és Isten visszaadja ezt a tehetséget. Eltelt 15 év az életében, most talán rendeződik az ő élete, és azt a hírt hallom, hogy az ő lakásából kezd a muzsika szólni. Leporolta a régi kottáit, elkezdett újból gyakorolni, és azt mondják, hogy fejlődik. Ha te úgy érzed, hogy olyan állapotban vagy most, hogy Isten elvette tőled ideiglenesen azokat a talentumokat, amiket kaptál, könyörögj azért, hogy térje meg, menjél vissza Istenhez, és ő visszaadja neked. Mert ez a példázat, amit felolvastam, arról szól, hogy az ítélet napján Jézus megkérdezi, hogy amit én adtam neked, azt befektetted, azt megforgattad? És ha megfigyeljük az utolsó évét, abban az van, hogy Jézus a saját szavai által, a saját szavai alapján ítéli meg ezt a rabszolgát. Nem a kegyelem evangéliuma alapján. Nem lehetünk elég talentummal megállva, hogy ne kelljen Istennek a kegyelme, hogy bejussunk a mennybe. Nem beszolgálni fogjuk magunkat a mennybe. Így van, testvérek? Hálából szolgálunk. És valamit visszaadunk abból, amit Isten adott nekünk. És ezt az üzenetet azért hoztam most közétek, mert vezetőségi beiktatásra készülünk. Legyen ez felétek is üzenet, kedves vezetőtársaim felé, hogy azokat az ajándékokat, amiket kaptatok az Úrtól, ezt használjátok, fektessétek be a gyülekezet gyarapodására, növekedésére. Az üzenet nem csak nekik szól, ezt a mondatot direkt a prédikáció végére helyeztem el, nehogy akkor itt 50 ember ne figyeljen, csak ők hárman, hogy nem csak nekik kell figyelni. Ez mindenkinek szól. Mert 3 szolgája volt ennek a gazdag embernek, és mind a 3 szolgája kapott pénzt, hogy megforgassa azt. Csak ebből egy szolga nem jól sáfálkodott. A mi gyülekezetünk, hála az Istennek, nem kollektíven lesz megítélve. Meg sehol nem lesz kollektív ítélet a mennyben, hanem egyénileg lesznek az ítéletek. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy hát a mi gyülekezetünk jó, 80%-ban szolgálnak az emberek, 10% barátkozó van, másik 10% meg hát őket elvédjük a listákat. Hogy volt az igében? Nagyon kedves szavakkal illette de gonosz és rabszolga. Hát ez valahogy nem fér bele az átlagba. Engem nem érdekel, hogyha az egész gyülekezetet megdicséri az Úr, és nekem meg azt mondja, hogy te gonosz és rabszolga. Mert ez csak nekem mondja. Miért nem lenne az jó, hogyha úgy állnánk meg a mennyben, egymásra találunk, csinálunk egy ilyen egri baptista gyülekezet találkozót a mennyben, hogy neked is azt mondta, hogy kevesebb voltál, most többet bízottál? Igen. Hát neked mit adott az Úr? Egy százast? Nem. És akkor elindulunk a mennybe, és megyünk, és megmutatjuk azt, amit az Úr adott nekünk. Pál apostol mit mond? Amit szem nem látott. Amit emberi elme el nem gondolt. Isten azt készítette az őt szeretőknek. Szeretette annyira az Istent, hogy szolgálsz. Mert ha nem, akkor kezd el őt szeretni. Mert ha nem, kezd el megpróbálni őt szeretni. És ha szereted őt, akkor próbáld azt ki, hogy még jobban odaszállod magadat. És Isten csodákat ad ebbe a gyülekezetbe, és a te életedben is. Az Úr áldjon meg bennünket, és szeretném, hogyha tudnánk néhány imádkozni. Kérjük az egyén életünkbe is azt, és kérjük a gyülekezetünk életébe is azt, hogy a tanítás hallatán az Úr gyarapítson bennünket. Kérjünk akarást a szívünkben, hogy akarjuk megcselekedni ezeket az ígéket. Amen.